Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, tudsz-e napról napra növekedni a hitben? Átéled-e azt, hogy napról napra erősödik az Istennel a kapcsolatod? Ha ez nem így van, akkor nagyon-nagyon kérlek, hogy figyelj erre a mai ige hirdetésre, és ne csak figyelj, hanem mindazt, amit hallasz, azt alkalmazd is a hétköznapokban, mert akkor ez valósággá válhat. Napról napra tudsz növekedni a hitedben, és napról napra erősödhet az Isten kapcsolatod, ha megérted mindazt, amiről ez a mai ige szól. Így hallgassuk meg azt a evangéliumi szentigét, amelyet Anyaszentegyházunk erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézus egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Kedves testvéreim, ha megnézzük az evangéliumokban azt a 3 esztendőt, amiről tanúskodnak ezek a könyvek, akkor azt látjuk, hogy Jézus nagyon-nagyon keveset volt egyedül. Mindig emberek voltak körülötte, valamikor egy nagyobb tömeg, valamikor kevesebben, valamikor jó szándékú, máskor pedig gonosz emberek követték őt, de mindig mindenki jött a bajával, a nyomorúságával, a betegségével, a kérdéseivel, és ebben a nyüzsgésben, ebben osztoztak az ő tanítványai is. Felbukkantak este és reggel, amikor éppen vendégségben volt, vagy tanított. Értekültek, hozzávittek, tetőt bontottak. Nagyon hiányzott a nyugalom az ő életükből. Egészen mélyen és zseniálisan fogalmazza meg ezt egy jelenet a Jézus Krisztus Superstar című musicalből, amikor Jézus egy ilyen sziklás hegyes vidékre próbál elvonulni. Szinte érezzük, hogy végre csendben van, amikor így a sziklák hasadékaiból és mindenfelől elindulnak a leprások felé, és van egy ilyen megrázó ének: Pillancs rám, szemem hályog csak, támogass meg lábam elsorvadt, én rám nézz, velem tégy most jót, látott karom bénállóg, bőröm néz csupa gennyés vér, fertőz mind, aki hozzám ér, átok kín ez a fájó csonk, másom sincs csak a koldúsbot. Krisztus, kérlek, gyógyíts meg, Krisztus, légy jó, érints meg, Krisztus, jöjj és csókolj meg, bármit tégy, csak értem tedd. Valahogy ez a hangulat fejezi ki azt a 3 évet, amit Jézus itt a tanítványaival eltöltött az ő szolgálati idejében. Nem volt könnyű kiszakítani az életükből egy kis csendességet. És a mai igényben Jézus ebből a zajból és tülekedésből emeli ki 3 tanítványát. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét János, és felvitte őket egy magas hegyre. Itt kezdődik ez a történet, hogy Istennek az a terve, hogy olykor felvigyen minket egy magas hegyre. Az ökumenikus imahétnek talán a tegnap előtti alkalmán Zúró József görög katolikus pap meséltett történetet. Hittanórát tartott egy másodikos gyermeknek, és az ő hittankönyvükben is vannak ilyen játékos feladatok. És az egyik feladat arról szólt, hogy volt egy út, ami így egyre szűkült, ahogy egyre távolabb jutott, és az útnak a végén volt egy templom, és oda ment be a család, és azt kellett kiszínezni, a templomra kellett felrajzolni a keresztet, tetőt és egyéb dolgokat, és ez a kisfiú észrevett valamit, ezt kérdezte tőle, hogy miért van mindenkinek csukva a szeme. És akkor vette észre, hogy valahogy úgy rajzolták meg, hogy mindenki csukott szemmel áll. És hirtelen ezt a választ adta, hogy mert most is Istennel vannak. Mikor és meddig volt csukva a mi szemünk is úgy, hogy Istennel voltunk? Mikor és mennyit vagyunk valóban az Istennel? A rohanós bibliaolvasásaink alkalmával, a félig fáradtan, félig kikapcsolva végigült Isten tiszteleten, a gyülekezet nagy részének szinte egyáltalán nem létező hétközi alkalmakon. Szükségünk van arra, hogy Istennel legyünk, ne csak a hétköznapi élet rohanásában, ne csak a szintén nagyon szép autóban elhadart imádságokban, hanem a valóban megélt csendben is. Igénybe Jézus ezt teszi, ő mozdítja ki a tanítványait. És ilyen is történhet velünk, megállít minket az Isten, és ki tudja, hogy hol lesz az a magas hegy. Ezt a címet adtam ennek az első résznek, hogy mész vagy visznek a magas hegyre, mert nem mindegy. Van olyan, amikor az Isten megadja nekünk, és erre törekednünk kell, hogy mi menjünk föl a magas hegyre, hogy mi mondjuk azt, hogy Uram, én szeretnék veled találkozni. És lehet ilyen akár egy Isten tisztelet. Lehet ilyen a csendes bibliaolvasásunk, lehet egyéb más alkalom is, amikor mi keressük az Istennel való találkozást. Aztán van olyan, amikor Isten visz minket, és nem biztos, hogy így, ahogy ezt a három tanítványt. Mert Istennek az biztos, hogy van üzenete a számunkra, és biztos, hogy ezt az üzenetet el szeretné mondani. És ha mi nem akarunk megállni és odafigyelni, akkor lehet, hogy egészen máshogy visz minket a magas hegyre. Lehet, hogy ez egy kórházi ágy, vagy bármi más, vagy bárhogy megállít, és azt mondja, hogy most már figyelj ide rám. Mert elég volt a kapkodásból, és elég volt a rohanásból. Aztán van olyan élethelyzet, amikor Jézus nem jön le a hegyről, hanem ott vár minket fönn a hegyen. És az életednek van valami kérdése, lehet, hogy azért nem kapod meg a választ, mert nem mentél fel, és nem kérdezted meg őt. Mert lehet ezernyi kérdésünk az életben, de oda kell menni, és ezt föl kell tenni. És Jézus ott vár minket. És várja, hogy megérkezzünk. Aztán valamikor lejön a hegyről, oda szegődik mellénk, és kedvesen felvisz minket. Valahogy lehet, hogy másképpen állít meg minket. De azt mondja, hogy amikor mi ketten vagyunk, akkor én olyan dolgot tudok neked mondani és mutatni, amit nem élsz át a hétköznapokban. Ezek a tanítványok 3 éve jártak Jézussal, de lehet, hogy itt még csak 1 vagy 2 éve. De azt a Jézust, akivel a hegyen találkoztak, azt így még nem látták. Jézusnak van olyan arca. Van olyan üzenete, amit csak a csendben tud elmondani nekünk. És azt kérdeztem az elején, hogy tudsz-e növekedni a hitben? Enélkül nem tudsz. Enélkül nem tudsz, amíg nincs meg ez a csendes Istenre figyelés. És tudom, hogy a mai világban mindenbe kapkodunk, és mindenbe rohanunk. És tényleg már fantasztikus nagy dolognak tartjuk, ahogy említettem, az autóba gyorsan elmondott imádságot is, mint az ima életnek valami igazán szép dolgát. Persze, az is jó, de ne felejtsük, hogy itt azért ennél sokkal többről van szó. Egészen különleges volt itt a lelkipásztorokkal, minden alkalom után leültünk, és mindig valami más téma került elő, most így a liturgia, igehirdetés is előkerült, és kérdeztem őket arról a tendenciáról, ami így az evangélikus egyházban egyre inkább megvan, hogy amikor még mi jártunk, akkor olyan 20 percre mondták az igehirdetés hosszát, aztán egy jó 10 évvel ezelőtt már 12 percre, és egy nagyon sokan a 7 perces ige hirdetést mondják. Ahelyett, hogy mi próbálnánk szélesíteni talán az embereknek a látókörét, azt mondjuk, hogy elfogadjuk azt, hogy már senki nem tud figyelni, mindenki siet, nincs idő az Istenre, mondjuk el pár percben, amit lehet és kész. És közben ugyanebben a világban élő szabad keresztény gyülekezetekben 40 percnél rövidebb ige hirdetés nincs, de van, hogy 1,5 óra, és örömmel hallgatják az emberek. Mert nem a hosszától függ. 10 perces ige hirdetést is szét lehet unni, és 60 percest is nagyon-nagyon lehet élvezni, és lehet belőle gazdagodni. Nagyon fontos az, hogy szálljunk időt az Istenre. És ne határozzon meg minket az, hogy az egész világ kapkod és rohan. És bedarál minket, és azt mondjuk, hogy már erre sincs időm, ahogy ezernyi sok dologra, személyes kapcsolatra, könyveknek az olvasására, bármi másra. Nagyon-nagyon fontosak ezek a személyes pillanatok, és nagyon fontos így felmenni a hegyre. És ez tőlünk függ, megtesszük-e? És mi történik fönn a hegyen? És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Ugye nem könnyű megmagyarázni, hogy mi történik itt. Egyrészt biztos, hogy Jézus megváltozott, másmilyennek látták őt, de ugyanilyen hangsúlyos az is, hogy maguk a tanítványok egészen másnak látták Jézus. Megváltozott az ő látásuk is. Mindazt, amit eddig nem vettek észre Jézusból, hiszen eddig is egy dicsőséges király volt, mert csak azt vették észre, hogy milyen ruhában van, hogy mennyi feladatuk van, egyszerűen ez lehullik a szemükről. És amikor mi a hétköznapi rohanásban vagyunk, akkor rajtunk van egy szemüveg. Egy szemüveg, ami a nehézségek, az aggódások, a saját hamis elképzeléseink megvakítják a szemünket, és már Jézust se látjuk olyannak, amilyen ő valójában. A gondokon, a nehézségeken, az aggódásokon, a hitetlenségen keresztül látjuk Jézust, és elveszti azt a fényét, ami igazán ott ragyog az ő életében. Elveszti azt a fényét, hogy mit jelent a mi számunkra. És jó néha ilyen mennyei ablaktörlő. Mostában sokat kellett jégoldózni a kocsinak az ablakát. Már szeretem a régi autókat, de amiatt gondolkoztam, hogy valamit le kéne cserélni, hogy olyan lassan lett benne meleg, hogy volt, hogy belülről kapartam jégkaparóval a jeget, nem kívülről. Mert nincs egyből fűtés benne, és zavarta a látásomat. És volt olyan, hogy kétszer olyan lassan értem el, mert 3 kilométerenként megálltam, és letakarítottam az ablakot, mire végre kiláttam. Itt is ez történik a tanítványnak, kiemeli őket Jézus ebből a nehézségből, amit mondtam, hogy én rám néz csak, velem tégy most jót, látod, két karom bénám lóg, bőröm néz csupa, gennyés vér, fertőz mind, aki hozzám ér, és azt mondja Jézus, hogy kihozlak, most lássátok máshogy az életet. És itt ez történik. És mit látnak, hogy arca fénylik, mint a nap. Láthatjuk Jézust ilyen ragyogónak. Föl kell ehhez mennünk a megdicsőülés hegyére. Ha ez oda kéne fölmennünk, akkor hát egy dolgot tehetnénk, hogy ami közös járatot indítunk Izraelbe, és fölmegyünk oda, mert csak ott lehet ezt átélni. De ha csak ott lehet ezt átélni, akkor hogy élte át egy evangélikus lelkész Norvégiában? Az 1900-as évek elején hogy élte át egy evangélikus lelkész azt, hogy Jézus tündöklő fényi név? És hogy írta meg a 389-es énekünket Ole Theodor Moe, norvég evangélikus lelkész, hogy Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Mert fölment a hegyre, de nem a megdicsőülés hegyére, találkozott Jézussal, és megszületett a szívébe, hogy én is ilyennek látom Jézust. Hogy ezt jelenti az én számomra. Nem a hegyen volt fent, de felragyogott neki Jézus az arca, felragyogott az ő szívében. És az Istennel való találkozásainknak az a célja, hogy olyannak lássuk meg Jézust, amilyen valójában. Lássuk a ragyogását, a nagyságát és a hatalmát. És ez megtörténhet itt a templomban is, vagy bárhol, ahol találkozunk az élő Istennel. És ne elégedjünk meg kevesebbel. És a tanítványok se elégedtek meg kevesebbel. Isten kegyelméből ott voltak, látták ezt az egészet, és nem tudtak vele betelni, és ez egy nagyon jó élethelyzet. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítünk itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Péter, Jakab és János hihetetlen erővel belépnek az Isten dicsőségébe, látják Jézust ilyen ragyogó arccal. Vágyódunk-e mi erre? Szeretnénk-e ebben élni? És egy nagyon egyszerű dolgot hagy kérdezzek, és senkinek nem kell hangosan válaszolni. Ma reggel, amikor felkeltél és befejezted a reggelidet, és tudtad, hogy jössz a templomba, ott volt-e benned ez a vágy és ez a tűz? Hogy én most ezt fogom átélni. Mert erről szól maga az Isten tisztelet. És ebéd után, vagy majd egy órával később, ott lesz még bennünk ez a tűz. Érezted, hogy jönnöd kell, mert ajándékaival vár az Isten, és nem a megszokás, a félelem, vagy a klub hangulat akart elhozni ide téged? És nagyon szép az, amit meg szeretnének tenni, de az egész Biblia arról szól, hogy minden napnak elég a baja is, ez igaz, de minden napnak megvan a maga ajándéka is, kegyelme is. Ennek van egy nagyon szép ószövetségi előképe. Ott van Izrael népe a pusztában, nincs mit enni, és elkezd hullani a manna. És teljesen természetes emberi gondolkodás, hogy Istennek a gondviselését, a szeretetét, ami ebben a mannában megnyilvánul, ezt tegyük el holnapra és holnap utára, mert ki tudja, hogy szeretni fogó akkor is, ad-e még ilyet? És Isten ott tanítja a népét, azt mondja, amit elraksz, megkukacosodik. Egy napra mindig. És hidd el, hogy minden nap meg fogod kapni. Nem lehet Istent konzervdobozba zárni. Most két dolgot nagyon értsetek meg. Az egyik nagyon-nagyon fontosak, ezek a hegyen a megdicsőülésnek a pillanatai. Ezek elkísérnek minket. Ahogy Pétert is elkísért, és 30 évvel később a levelébe írt róla. De ha ez nem ismétlődik meg újra és újra, ha nincs naponkénti találkozás az Istennel, akkor elfogy a lendület. Fel lehet tölteni egy akkumulátort is, de nem fog örökké menni, ha nem töltünk rá. Nekem sem indult el tegnap reggel az autó, tölteni kellett rá, mert túl sokat mentem ilyen kis úton is lemerült. Nagyon fontos, és láttam az életben nagyon sok olyan embert, akit ez a lendület akár még a teológiára is elvitt. De lassan-lassan elveszett, mert nem volt újabb kapcsolata az Istennel. Okozhat nekünk ez ilyen lendületet egy-egy napra talán. De naponta kell, nem lehet az Isten konzervdobozba zárni, hogy bezárjuk ezt a jó alkalmat, bezárjuk ide a sátorba, itt maradunk, és jaj, de jó lesz. Ez az emberi logika, valahogy konzerválni a dolgokat, és nagyon fontos, hogy nem lehet bezárni Istent ilyen intézményesítve sem, bezárni a templomba, hogy amikor ide bejövünk, akkor itt mindig biztos, hogy itt lesz. Ha egy példát kell mondani, akkor ő sokkal inkább egy ilyen buszra szerelt, mozgó orvosi rendelő, mint egy fix kórház. Isten az emberek között szeretne élni, nem fenn a hegy magasában, néhány erre kiválasztott emberrel. És hogyan? Rajtunk keresztül. Majd mindjárt erről is szólni fogok. Éppen ezért Isten mentsen meg minket a bezárkózó, hegyen fennragadó egyháztól, gyülekezettől, vagy hívő embertől. A hegyre fel kell menni, ott meg kell hallani az Isten szavát, de utána le kell jönni a hétköznapokba. És ez az, ami itt történik. A tanítványok itt egy nagyon fontos üzenetet kapnak az élő Istentől, amikor az Úr ezt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Ez a lényeg. Nem a sátorépítés a lényeg, nem az, hogy őrizzük a csodát, hanem hogy Jézus Krisztusra hallgassunk. És amikor ez az egész véget ér, én nagyon szeretem ezt a rövid kis mondatot, hogy amikor föltekintettek, senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. Nincs Mózes, nincs Illés, nincs felhő, nincs látomás. Ott marad Jézus az ő számukra, aki lejön velük, és járja velük tovább az életnek az útjait. Nem az élmények tartanak meg, nem a látomások vezetnek minket, nem is élményekből élünk, hanem egyedül Jézus Krisztusból. És mi történik ezután? Lejönnek a hegyről, és folytatódik az élet. Mert nem az volt a cél, ami ott fent történt, hanem sokkal inkább egy erőforrás a hétköznapokra. És tudom, hogy ez nem egyszerű. Egy olyan világban élünk, ami hihetetlenül fel van pörögve, ahol nagyon-nagyon nehéz keresztényként megmaradni. De pont erről tanít nekünk ez a történet. És hadd fejezzem be két nagyon fontos üzenettel, az egyik így szól, hogy ez a találkozás adjon erőt a hétköznapi terhek hordozásához. Aki jól ismeri a Bibliát, az tudja, hogy mi történik ezután. Jézus jön le a három tanítvánnyal, a három tanítvány tele van élménnyel és örömmel, és megérkeznek, és azt látják, hogy a másik 9 tanítvány ott veszekszik egy édesapával, átérik a tehetetlenségüket, nem tudnak meggyógyítani egy súlyosan beteg fiút. Hihetetlen mély valóságba érkeznek meg, hihetetlen mély nagy a kontraszt a kettő között. Ezek a tanítványok nem voltak fönn a hegyen. Ezek a tanítványok korábban tudtak csodát tenni, de ahogy Jézustól eltávolodtak, csak a saját kudarcukat látták. Csak veszekedni tudtak ezek az emberek. Amikor a sokasághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkoros és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Melyik tanítványok vagyunk mi, és melyik volt te, kedves testvérem? Az, aki találkozott Jézussal, és ez ragyog sugárzik az életén, és tud segíteni másoknak, vagy az, aki ott áll tehetetlenül, és aki ezt hiába visznek bárkit, nem tud rajta segíteni, se lelkileg, se fizikailag, sehogy másképpen. A hegyen átélt békesség helyett veszekedés, betegek, bénaság érzése, gyógyítani képtelen tanítványok, és itt kell helytállniuk, nem fenn a hegynek a csodálatos magányába, itt a földön a hétköznapokban. Először ezt kéri ma az Isten, erősödjünk meg nála, és menjünk az emberek közé. És a másik téma, amit már kicsit említettem, de hagyd mondjam el így zárásként is, az a bizalomról szól. Hogy én elhiszem, hogy az Isten holnap is megajándékoz az ő jelenlétével. A hegyről minket leküldő Isten ezt mondja, bízzál bennem, hogy nem hagylak el, és újra adok áldott lehetőséget a velem való találkozásra. Nem kell félve megragadni ezt az egy találkozást, lesz még másik. Fel foglak vinni újra a hegyre, látni fogod még az én dicsőségemet. Elhisszük-e azt, hogy Isten holnapra is valami egészen csodálatos találkozást készített önmagával? Én biztos vagyok benne, és az elmúlt napokban is volt ilyen, csak lehet, hogy elszaladtunk mellette. Elrohantunk, és nem ültünk le oda mellé. Többször említettem már Reményik Sándornak a Tündérfog című versét, ha jól emlékszem, talán ez a címe. Életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod. Hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. S botlasz újra sok rögös buta úton, de mindegy, egyszer fenn voltál a csúcson. Szép ez a vers, de hiszem, hogy nem egyszer juthatunk oda az Isten közelébe, hanem nagyon-nagyon sokszor. Mert nem mindegy, hogy fenn voltál egyszer a csúcson Istennel, hanem nagyon-nagyon fontos. Életet megváltoztatóan fontos a te életedre és a környezetedre nézve. Ezért gyere a templomba, ezért olvasd minél többet az igét, ezért keresd az Istent, ezért találkozz vele, ezért szállj le utána újra a földre, és ezért éld át az egész életedben azt, hogy Isten találkozni szeretne veled, mert Isten nem élményt akar adni, hanem Jézus Krisztust. Nem látomást akar ránk bízni, hanem engedelmességet. Nem a hegyre hív, hanem a világba küld Jézussal. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor olyan vagy az életünkben, mint az az ember, akivel napról napra találkozunk a buszon, vagy a metró aluljáróba, vagy talán az, akitől rendszeresen szoktunk valamit vásárolni, hogy megszokjuk, hogy ott van, de ennél többet nem szeretnénk beszélni, találkozni vele. Te látod, Úr Jézus Krisztus, hogy hányszor mentünk el te melletted, amikor te ott váltál, és valamilyen üzenettel szerettél volna minket megajándékozni, vagy éppen figyelmeztetni. Hányszor néztünk át rajtad, hányszor szalasztottuk el a csodálatos lehetőséget, hogy ott legyünk a hegyen, és lássunk téged olyannak, amilyen vagy, és lássuk az életünket, az elhívásunkat olyannak, amilyennek te látni szeretnéd. Úr Istenünk, téged kérünk, vigyél fel oda a hegyre, ott, hogy itt tudjunk veled találkozni, hogy megszűnjön néhány percre mindaz, ami bennünk és körülöttünk rohan, és kapkod, és aggaszt. És ott, hogy ebből meg tudjunk erősödni. És köszönjük, hogy minden napon te velünk vagy, velünk leszel, és újra adod a veled való találkozásnak az áldott lehetőségét. Amen.